maradt, aki közben jött. Arra gondoltam, hogy kezdjük rendhagyó módon a mai napunkat. Ugye nemzeti ünnepünk van, és előbb bányáztam reggel egy magyar szentek litániáját. Azt hiszem, hogy legalább annyit teszünk a nemzetét, hogyha itt most csöndben imádkozunk magyar szenteinket szólítva, mintha vonulnánk most valamelyik csapattal. Nem akarok semmiféle hazafias szózat mondani. Amikor a magyar szenteket szólongatjuk majd mindjárt, akkor tudjátok, nekem nagyon sokára került közel hozzám, aztán nagyon közel került hozzám, hiszek ennek ez a mondata, hogy hiszem a szentek közösségét. Tudjátok, ez nem internacionális, ez nem is globalizáció, ez vagy más. Azt mondja II. János Pál pápa, hogy bennünket megkeresztelt embereket egy titozatos szál fűz össze. Így mindent tettünkkel hatunk egymásra. Pár héttel ezelőtt voltam a Balaton partján közelbe, a Szent Kingát éltettem. Negyedik Bélának a lánya, Szent Árpád, Szent Margitnak a testvére. Belegondoltam, mind a kettő milyen kemény lány volt, Margit is, meg Kinga is. Szóval egészen csodálatos teremtések. Szóval igazi, olyan fehér népek, akikre büszkék lehetünk magyarok. Egyik az ugye Jánbor Boleszlávnak volt a felesége, meggyötötte Boleszlávot is, de aztán akkor megengesztelődtek egymással. És jó tudni, hogy ilyen magyar szentjeink van. De Szent István is nem az, akinek szokták mondani, hogy politikai érdek mennyavaja. Hát ő a Szent István. Ja, szólongassuk őket, a szenteket. Tudjátok, a minden szentek, ez a litániázó forma idegenné vált tőlünk, de néha szabad elővenni, sok litánia van. Hivatalos, meg félhivatalos, meg nem hivatalos. Csak nem megyek bele. Ez a litániázó forma az ilyen fönpölgés. Ez nem egy racionalista imádság, hanem egy elcsöndesedés. Mindig ugyanaz a ritmus, könyörögi életünk. Unalmasnak tűnhet, meg imamalomnak tűnhet. Pici csendet teremt bennünk. Szóval a litánia formája nem a szentek miatt van, meg a jóisten miatt, hanem miattunk. És ez a pici beszűkített terem, itt ez a keskeny hosszú cső, meg alacsony hosszú cső, ez egyszerre kinyílik a végtelen fele. Ez egy picike olyan dolog, egy ilyen litániát elimádkozni, mondjuk a Szent István diákonos fölkiált, hogy akkor láttam megnyílteget. Valami ilyesmit teszünk. Így kezdjük el. Az elején ismételgetjük az eredeti fohászokat, aztán majd mindig utána tehát mindig a szerkezete az, hogy tudjátok, az olyan szép, a papi Zsózsmában így mondjuk, hogy Istenem, siess segítségemre, Uram, segíts meg engem. Szóval imádság mindjárt, akik tesszük komolyan minden nap, nem olyan könnyű mesterség. Szóval a régiek is tudták, hogy segítségük is mind az Urat, hogy tudjunk imádkozni. Nem könnyű. Az eleje is a litánia, hogy milyen fohászkodások, egy ilyen tisztulás, Uram, irgalmaz, akkor a Szent Háromságos Isten szólongatjuk, ugye egyenként is, meg közösen is irgalmaz nekünk, aztán jönnek a szentek, aztán még, majd mondom tovább. Úgy kezdjük ezzel a mai együttlétünket, nemzetünkért imádkozva, meg a mai napunkért is. Uram, irgalmaz nekünk, Uram, irgalmaz nekünk, Krisztus, kegyelmez nekünk. Uram, irgalmaz nekünk, Krisztus, hallgass minket, Krisztus, hallgass meg minket. Menj, béri Atya Isten, megváltó Fiú Isten, irgalmaz nekünk. Szent Élek Úr Isten, irgalmaz nekünk. Szent Háromság Egy Isten, irgalmaz nekünk. Továbbiakban a válasz könyörög érettünk. Szentséges Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, Szent István király, Szent Imre herceg, Szent László király, Szent Adalbert püspök, Szent Gellért püspök, Túri Szent Márton, Boldog Bőd, Beszteréd és Beneta püspökök, Kapisztrán Szent János hithirdető, Boldog Mór püspök, Boldog Vác Remete, Boldog Víd prédikátor, Csáki Boldog Mór Domonkos szerzetes, Bátori Boldog László Remete, Temesvári Boldog Pelbát hithirdető, Grodesz Szent Menyhét, Körösi Szent Márk és Pongrác Szent István, jezsuita kassai vértanú, Cseperényi Boldog György vértanú, Szent Szórád Remete, Magyar Szent Mózes, Magyar Boldog Pár hittérítő és vértanú, Boldog Szádok vértanú és társai, Boldog Buzád Bán vértanú és társai, Boldog Apor Vilmos vértanú püspök, Boldog Özséb Pálos Remete, Boldog Gizella, Árpádházi Szent Margit, Árpádházi Szent Erzsébet, Árpádházi Szent Piroska, Árpádházi Szent Kinga, Árpádházi Boldog Jolánta, Árpádházi ifjabb Szent Erzsébet, az utolsó arany ágocska, Prágai Szent Ágnes, Skóciai Szent Margit, Portugáliai Szent Erzsébet, Magyar Boldog Ilona, Boldog Szalóme, Szent Hedvig, Boldog Batthyány Stratman László, Boldog IV. Károly király, Tiszteletre méltó Mindszent József hitvalló bíboros, Magyar hitvallók, szűzek és vértanúk, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Imádkozzál érettünk, magyarok királynője, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, mennyei atyánk, hogy országunk megújulhasson a hitben, a reményben és a szeretetben, és hogy a mi nagyasszonyunk és magyar szentjeink érdemeiért, az ő közbenjárásukra, népünk minden szomorúságtól, támadástól, szerencsétlenségtől megszabadulhasson, és örökké tartó oltalmadban, gondviselő vezetésedben, örömteljes szívvel élhessen, kérünk, hallgass meg minket, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Még annyit engedjetek meg, hogy Ferenc pápa szavaival imádkozzunk a családokért, a Szent Családot kérve. Jézus Mária és József, bennetek szemléljük az igazi szeretet tündöklését. Bizalommal fordulunk hozzátok. Názáreti Szent Család, tedd családunkat is a szeretett közösség helyévé, az ima cönnákulumává, az evangélium hiteles iskolájává, kis családegyházakká. Názáreti Szent Család, soha többé ne tapasztalják meg a családok az erőszakot, a bezárkózást, a megosztottságot. Bárki is sérült, vagy botránkozott meg, leljen hamar vígaszt és gyógyulást. Názáreti Szent Család, a következő püspöki szinódus legyen képes mindenkiben újra tudatosítani a család szent és sérthetetlen mi voltát, Isten tervébe foglalt szépségét. Jézus, Mária és József, halljátok és hallgassátok meg könyörgésünket. Amen. Testvérek, azért meglepetést nem okozok, amikor itt újra, ugye most Ferenc pápától vesszük az elmékedéseink anyakát, igazából Isten hozott meg vándorlásaitokból. Igazából azt gondolom, hogy itt maga az együttlét önmagában érték. Nem tudom, hogy hogyan vagytok. Szóval Jézusnak ez a csodálatosan szép mondata, amit az ősegyház megőrzött számunkra, hogy ahol ketten vagy hárman együtt vannak a nevemben, magam is közöttük vagyok. Tudjátok, itt van a Mécs közösség. Az ország különböző sarkaiból vagytok, és találkoztok egymással, találkozunk egymással. Ugyanakkor higgyétek el, hogy az ereje az nem is ez a természetes találkozás, hanem minden igazi találkozás mögött. Pont mert a saját érdekünk a mások érdekével találkozik. Mert a másikért is itt vagyok. Ez mindig több, mint egy emberi találkozás. Az ilyenfajta együttléteknél, és azt nem fogalmazzuk meg, engedjétek, hogy megfogalmazzam mostan, nem fogalmazzuk ezt meg, mindig találkozás Jézussal. És ettől szép. Tehát én mondhatok butát, meg ilyet, meg olyat, meg a bevezetőben megszólalok ugyanígy, de nem ez a lényeges. A lényeges az, hogy egymásért elindultunk. A városi közlekedésnek a nehézségeit is legyőzve, itt vagyunk. És ez a Jézus nevében együttlét. Jézus ő nem magáért lett emberré, hanem értünk emberekért. Ez olyan fontos, ha hiszek egyben. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért. Ezért vagyunk együtt. Ez a Jézus nevében való együttlét. Ez több, mint emberi együttlét. Ugye három, amikor Krisztának a nagy része van, amiben van az együttlétben, ugye, amikor találkoztunk utoljára, megállapodva a témákban, akkor ami mozgatott engem is, Kriszta azt abba próbált magát beleélni, és sikerrel is tette, hogy a Szentatyának az újévi elmékedéséből vennénk néhány gondot ide, a testvériségről, aztán a karácsonyi interjújában a gyengétségről, és néhány más megnyilatkozásából, amit kifejezetten a családról mondott. Ezeket szeretnénk idehozni ebben a mai együttlétünkben. Én nem tudom, bemutatkozást elhagytuk az idő? El, jó van. Jó van. Na, az első a testvériségnek a kérdése. Tudjátok, azért legtöbben hála Istennek vagytok, hogy még vártok a gyerekre, kilódtok érte, hogy végre elérkezzem, és vannak, akiknek már gyerekeik vannak, és tudjátok, az, hogy testvéreket akartok fölnevelni, az egy szülőnek az a nagy boldogsága, ha gyerekeik jó testvérek lesznek. Ugye erre vágytok, hogy ne tépjék egymást haját, hogy ne külön-külön jönnek majd hozzátok, kiszimatolva, mikor nincs ott a másik. Persze sok minden tényezőtől fog ez majd függni. Arra vágytok, hogy jó testvérek legyenek. És ebben az első kis együttlétünkben, mert így mondhatom. Jó. Az első kis együttlétünkben erről a testvériségről szeretnénk beszélni a Ferenc pápának a vezetésével, hogy egy kicsit visszaemlékezik kinek-kinek a saját testvérével való viszonyára, a szüleinktől mit kaptunk, hogy jó testvérek legyünk, aztán hogyan nevelhetünk jó testvéreket a gyerekekből, és egy picit a Ferenc pápának a vezetésével, mi az, hogy testvér? Miért van szükségünk a testvériségre, akár nemzetközi méretekben is, a globalizáció helyett? még egy szót használjak a bevezetőben. Akkor egy jeles politikussal, most nem akarom viszezni, beszélgettem is, és arról beszélgettünk, hogy Európában miért nem az európai ember szaporodik, és miért idegeneket hozunk be. És mondta ez a politikus, hogy hát ugye szeretnénk behozni legalább a magunk fajtáját, de épp a keresztény népek nem szaporodnak. Nincs keresztény testvér. Elfogy. És akkor olyan fájdalom volt bennem, hogy tényleg igaz. Most a kereszténység járotta le önmagát. A kereszténység gyenge. Szóval néhányan püspök voltunk együtt, így barátiam, és beszélgettünk erről a problémáról, és mondjátok, mi erre a válasz, hogy épp a keresztény ország passzolnak le. És akkor az egyik kolléga mondta, hogy az a problémánk, hogy az európai kereszténység megalkotta a személy fogalmát, a szabadságnak a fogalmát. És ezt lenyúlta a francia forradalom, hirdette a nagy eszméket, hogy a testvérség, szabadság, egyenlőség, de már Isten nélkül. És a személy és a szabadság fogalma kiüresedett. Átment individualizmusba, átment egoizmusba, és ebbe hat ki Európa. Tudjátok, nagyon fontos az, hogy visszaadjuk a kereszténységnek az eredeti testvérfogalmát. Volt itt internacionalizmus, most van globalizáció, kutyagumit nem ér az egész. Ha nincs mögötte az eredeti tartalom. És én azt szeretném az első elmékedésben, hogyha a testvér szónak az eredeti tartalmát egy picikét megérezzük Ferenc pápának a vezetésével. Ugye az első üzenete Szent Atyának, az üzenetnek a témája ez, a testvériség a béke alapja és útja. Ugye mindjárt teljes élet után vágyódunk, amelyhez hozzátartozik a testvériség, az elfogyhatatlan vágyakozás a másik ember iránt. Ez a házasságnak az alapja. A törekvés a másikkal való közösségre. Akik nem ellenségeink, akik nem vetélytársaink, hanem magunkhoz ölelendő testvérek, amiket el kell fogadnunk. A testvériség az ember alapvető dimenziója. Tehát testvéreim, igyekeztek jó gyerekeket nevelni a gyerekeitekből nyilvánvaló. De nem csak individuálisan akarunk jó gyerekeket nevelni, hanem testvéreket akarunk nevelni. A testvériség, mondja Ferenc pápa, az ember alapvető dimenziója, ugyanis társas lények vagyunk. Ha ezt az életben fölismerjük, akkor úgy tekintünk minden személyre, és úgy fordulunk feléje, mint igazi testvérünkhöz. A testvériség érzése nélkül lehetetlen igazságos társadalmat, erős és tartós békét építeni. És itt azonnal eszünkbe kell, hogy jusson, hogy a testvéri érzést az ember általában a családban sajátítja el. A családtagok, főként az édesapa és az édesanya felelős, egymást kiegészítő feladatai révén. És most egy mondat, amit nagyon szeretnék itt hagyni. A család minden testvériség forrása, ezért a béke alapja és elsődleges útja. Ezért az a hivatása, hogy szeretetét árassza ki az egész világra. Tehát testvéreim, a család minden testvériség forrása. Ezért a béke alapja is elsődleges útja. De Ferenc pápa nagyon sokszor beszél arról, hogy milyen erős nyomás alatt van a család. Aki a családot kikezdi, bármilyen szépeket is mond, az a békét kezdi ki. Mert a testvériség alapját kezdi ki. Tehát amikor élverünk kifele, a társadalom fele, akkor nagyon fontos ezt látni és érzékeltetni. Hogy a családnak a kikezdése, az a béke kikezdése. A testvériség legalapvetőbb forrásának a kikezdése. És tele vagyunk ilyen kikezdettségekkel. Amint nőtön nő, a bolygónkat behálózó kapcsolatok és kommunikációs lehetőségek száma egyre kézzelfoghatóbbá válik a Föld nemzeteinek egysége és közös sorsa. Tehát egyrészt, hogy a pápa hosszan beszél erről, van egységesülés ugye a Földünkön. Egyre inkább behálózódik a Földünk, ugye az internet által, a neve is ezt mondja. A történelem fordulatai közepette az etnikumok, társadalmak és kultúrák közötti különbségek ellenére kitapintható az a hivatásunk, hogy testvéri egységet alakítsunk ki, ahol kölcsönösen elfogadjuk egymást, és gondoskodunk egymástól. Tehát van egy fizikai közeledés az etnikumok, a kultúrák között. Ez tény, és ez jó. Mindjárt az ellenkezője. A hivatásunknak korunkban gyakorta ellentmondani, és ez táfolni látszik, hogy miközben növekedik a kultúrák és etnikumok közeledése, a Szent Atya ezt a kifejezést használja, növekszik a közöny globalizációja. Hozzászoktunk a másik ember szenvedéséhez, és ahhoz, hogy magunkba zárkózzunk. Tehát amit a tévé közvetít, vagy nem tudom micsoda most már, közvetít felénk nyomort, egyszer immunissá válunk, bezárkózunk. Tehát közeledés, globalizált közöny, mert nem tudunk ennyi minden szenvedéssel azonosulni, ami körülvesz bennünket. És ez mintha fölmentene, tudjátok, ez még családon belül is megjelenik, tehát az individualizálódás. Tehát gondolj arra, hogy a testvéreddel milyen a viszony, a vérszint testvéreddel. Mennyire érdekel az ő aja-baja. Mennyire tudsz azonosulni vele. A világ számos területén úgy tűnik, nem lehet megállt parancsolni. Az emberi jogok súlyos megsértésének, főként az élethez való jog és a vallásszabadsághoz való jog tekintetében. Ilyen tragikus jelenség és aggasztó példája az emberkereskedelem is, amikor a személyek életén és kétségbeesésen nyerészkednek semmitől vissza nem riadó emberek. Erről szólnak a fegyveres harcok, stb. Pénzügy területén való visszaélése, most nem részletezem. Azt mondja a Szent Atya, a globalizáció közel hoz bennünket egymáshoz, de nem tesz bennünket testvérekké. Sőt, első pillanatra, mintha kiölné belülünk a testvériséget, a közelség. Fölszállsz a metróra, közjárműre, hát nem akarsz ismerkedni. Ezen felül a javak igazságtalan elosztása, a szegénység is a testvériség hiányát jelzi. Nem lesz idő, hogy ezt elmondja, mint a Szent Atya, elővesztek az internetre ezt a levelét a pápának, nagyon keményen beszél az objektív és relatív szegénységről. Az abszolút és relatív szegénységről. Mind-mind a testvériség hiánya. Az új ideológiák, amelyeket a mindent elborító individualizmus, önzés és anyagi fogyasztási láz jellemez, meggyengíti a társas kapcsolatokat és táplálják a selejt fogalmát. majd még lesz erről szó ma, ugye a Szent Atya nagyon sokat beszél arról, hogy tulajdonképpen a mi társadalmunk a fiatalokat meg az öreget leselejtezi. Tehát az abortusz és eutanáziáról beszélünk. A selejt, az ember mint selejt megjelenik a testvériség hiányából. A feleslegesnek tartás. Ezáltal az emberi együttélés egyre inkább pragmatikus és önző do ut des elvét követi. Tehát pragmatikussá válnak a kapcsolataink. Használjuk egymást. Ugye mindig azt mondja, hogy pörög az élet, nem érek rá fölhívni. Ha valami bajom van, akkor fölhívom. Pragmatikussá válnak a kapcsolataink a legszűkebb kör szintjén is. Ez még csak mind probléma fölvetés. Hogyan nézünk ki? Tehát globalizáció, közelség, globalizált közöny. A globalizáció nem hozza létre a testvériséget, sőt megöli. Világosan látható, hogy korunk etikái képtelenek hiteles testvériséget teremteni. Ugyanis az olyan testvériség, amely nem hivatkozik a közös atyára, mint végső alapra, nem áll meg önmagában, ezt a Lumen Fidei-nek az 500, nem igazán, itt nem írja ki, a 54-es pont, Lumen Fidei, ezt keressétek elő, amikor ezt olvastam, akkor fölújjongtam Lumen Fidei-ből. Tehát értek, ha az egész globalizáció, az egész internacionalizmus, minden kommunizmus hülyesége, ezen bukik meg, hogy a legalapvetőbb elvet tagadja az atyaságot. Hogy lehet testvériségről beszélni, ez a francia forradalom is, ha az atyaságot tagadja, a legalapvetőbb forrást. Viszikét, tudjátok, mikor most beszélek róla, itt a Ferenc pápának, igazából az anyaság is ott van, és itt a Szűzmárnak a szerepe is. Nem lesz idő, hogy erről beszéljek, de az anyaság legalább olyan fontos, hogy a testvériség megmaradjon. Tehát Mária tisztelt családon belül, vigyázzatok erre oda. Mondjátok a gyerekeiteknek. Ez a mi identitásunk. A következő kis cím, a kis elmékedésen a pápának belül, hol van a testvéred? Ugye a teremtés elbeszélés 4.9. Ahhoz, hogy jobban megértsük az embernek ezt a testvérésére szóló hivatását, megfelelő módon fölismerjük az akadályokat, amelyek meggátolják ennek a kibontakozását. A teremtés elbeszélés során azt olvassuk, hogy valamennyi férfi és nő közös ősszülőktől származik. Ádámtól és Évától. Akiket Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett. Akitől Kain és Ábel is származnak. A legelső család életének történetéből kiolvashatjuk a társadalom történetét, a személyek és a népek közötti kapcsolatok fejlődését vagy visszafejlődését. És sose olvastam ilyen mélyen az Ádámival históriát ebből a szempontból, a testvériség szempontjából. Figyeljétek meg a Szent Atyának az emlékedését. Azt mondja, Ábel pásztor, Káin földműves, két kultúra. Legmélyebb identitásuk és közös hivatásuk abban áll, hogy testvérek. Testvérek. Tudjátok, ezek az archaikus elbeszélések sok ezer évből. Ez nem buta embereknek a kreálmányok, nem mese. Hát idősebben már kevesen vannak közöttünk, mint én, de akik velem idősebb vagyunk azért néhányon, tudjuk ezt, amikor annak idején beszélték ezek a butaságokat. Az ősi archaikus kikristályosodó gyöngyszemeket. Mennyi üzenetet hordoznak. Szóval Káin és Ábel legalapvetőbb vonásuk az, hogy testvérek. bár egyik földműves, a másik állattenyésztő, akkori két kultúra. Mondja is a pápa, legmélyebb identitásuk és közös hivatásuk abban áll, hogy testvérek, miközben munkájuk és kultúrájuk megkülönbözteti őket. Másképpen viszonyulnak Istenhez, a teremtett világhoz. Egy ipari társadalom embere másként viszonyul az Istenhez, mint egy régi földművelő ember, aki nagyon direkt módon ki volt szolgáltatva a természetnek. Ám amikor Káin megöli Ábelt, ez tragikusan azt tanúsítja, hogy radikális módon elveti a testvériségre szóló hivatását. Tehát meg lehet ölni, el lehet vetni az alapvető identitást, a testvériséget. Az ő történetük azt tanúsítja, az ő történetük megmutatja azt a nehéz feladatot, melyre minden ember meg van hívva, hogy egységben éljünk, és gondoskodjunk egymásról. Káin nem fogadta el, hogy Isten jobban kedveli Ábelt, aki nyájának zsengéjét áldozta neki. Az Úr kegyesen tekintett Ábelre és áldozatára. Káinra és áldozatára azonban nem tekintett. Teremtés 4:4-5. És irigységből megöli Ábelt. Ezzel megtagadja testvér voltát, a hozzáfűződő pozitív gondolatot, hogy úgy éljenek ketten Isten előtt, hogy vállalják egymás iránti felelősségüket, és gondoskodjanak egymástól. Kedveseim, tehát úgy élni Isten előtt, ez a program, gyerekeitek fele, hogy vállalják egymás iránti felelősségüket, és gondoskodjanak egymásról. Tudjátok, az ember öregszik, és a pici kori élmények egyre tisztább, olyan tiszta előjönnek az emberben, hogy ti is megtapasztaljátok. Az egyik ilyen élményem, ugye a bátyám másfél éve idősebb volt, mint én, és az iskola az három háza odébb volt, mint az óvoda. És akkor még nem volt közlekedés, mi akkor mentünk az utcán, hogyha autót láttunk, hogy egyet, akkor kiszaladtunk az utcára, vagy traktort, ugye szekeret láttunk az utcán. És a bátyám fogta a kezemet mindig, emlékszem, úgy olyan visszajönnek az emlékek, és akkor ugye a felnőttek meg milyenek egyszerűek, hogy elviszem az öcsédet, vagy nem tudom micsoda, akkor a bátyám meg, és jött egy autó, hát az óránként egy hajott az országúton, akkor mindig fogta a bátyám a kezemet, hogy erre menjek az autó elébe, anyám az beletáplálta. Tudjátok, szóval az emberben előjönnek ezek az élmények. Szóval az Isten előtt felelős. Nem mondták ezt a nagy motivumot ki, de nektek a felnőttekben ott kell lenni. Ott kell lennie. Ez a szép mondata a pápának, hadd olvassam még egyszer. Úgy éljenek ketten Isten előtt, hogy vállalják egymás iránti felelősségüket, és gondoskodnak egymásról. Isten kérdésére, hol van a testvéred, amelyel Isten megszólítja és számon kéri Káinon a vétkét, így válaszol, nem tudom. Talán őzője vagyok testvéremnek? Ezután, ahogy a Teremtés könyve írja, Káin elbújdosott az Úr szín előtt. Fel kell tenni mondani a kérdést, milyen mélyebb okok vezették arra Káint, hogy semmibe vegye a testvériség kötelékét. A testvérhez, Ábelhez kötődő kölcsönös és közösség szálait. Tehát mitől szűdik meg egy testvériség? Nagyon konkrét helyzetét, mint szülők látjátok ezt. Nem ilyen mérvűen, mint a pápa most leírja. Azt mondja ugye az Úr Káinhoz, Káin szemére vetve, hogy a gonosz társához szegődött, a bűn leselkedik ajtód előtt. Hát én örülök, hogy nem vagyok szülő ilyen szempontból, szóval gyerekbe belenevelni a saját az érdekérvényesítést, a normális, egészséges érdekvédelmet, és ugyanakkor a másikra való figyelést, nagyon nehéz mesterség. Nézd meg, olyan megközelítése a családi életnek, amit nagyon ritkán szoktunk beszélni. A nevelés, a gyerekeknek a testvéré nevelése. Tehát a Kain-Ábel történetben Kain semmibe veszi Isten tervét, megtagadja eredeti hivatását, hogy Isten gyermekeként és testvérként éljen. Tehát tudjuk azt, hogy magunk között, a magunk berkeinkben van a vész szerinti testvériség, és van az Isten gyermekségből fakadó testvériség. Ebben ti is benne vagytok, a gyerekeiteknek testvére is vagytok. Kain és Ábel története azt tanítja, hogy az emberiség magában hordozza a testvériségre szóló hivatást, ám azt a drámai lehetőséget is, hogy megtagadja ezt a hivatást. Tanúsítja ezt a mindennapi önzés, amelyből annyi háború és annyi igazságtalanság fakad. Sok-sok férfi és nő azért hal meg testvérei kezétől, mert azok nem ismerik fel testvérvoltukat. Nem látják, hogy kölcsönösségre, a közösségre, az ajándékozásra vagyunk teremtve. Tehát az első pont ez, hogy hol van a testvéred? A második, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Picit csupa teológia ez, de ezért vergődjük át magunkat rajta, most még reggelibe könnyebb. Egy nagyon szép megközelítése tovább a testvériség teológiájának, ami nem a francia forradalom testvériség eszméje. Önkéntelenül fölmerül a kérdés, e világ férfiai és női vajon eleget tudnak-e valaha is tenni a testvériség iránti vágynak, amelyet az Atyaisten ültetett lelkünkbe? Képesek lesznek-e egyszer saját erejükből újra úrrá lenni a közönyön, az önzésen, a gyűlöleten, és el tudjuk-e majd fogadni azokat a jogos különbségeket, amelyek a testvéreket jellemzik? Átfogalmazva Jézus úrunk szavait, így foglalhatjuk össze az ő válaszát erre a kérdésre, mint ahogy egy atya létezik, az Isten, ti mindnyájan testvérek vagytok, Máté 23.8.9. Itt igazából ez a központi mondat. Máté 23.8.9. Tehát egy az Isten, mindnyájunk atya, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. A testvériség gyökere Isten atya voltában rejlik. Nem általános értelemben vett apaságról van szó, ami homályos és történelmileg nem hatékony, hanem arról a személyes, célzott és rendkívüli módon konkrét szeretetről, amelyel Isten viseltetett minden egyes ember iránt. Ez az atyaság tehát hatékonyan létrehozza a testvériséget, mivel Isten szeretete ott, ahol elfogadják az emberek, olyan erőt jelent, amely képes átalakítani a másik személyhez fűződő kapcsolatunkat, megnyitja az embereket a szolidaritásra és a tevékeny önfeláldozásra. Tehát nem tudom, hogy családban, nem emlékszem, hogy anyám meg apám hogyan magyarázták el nekem, hogy ti testvérek vagytok. De biztos, hogy mindjártatnak van emléke vagy élménye erről, akár gyerekeitek fele, akár az öregeitek fele, akkor megértették azt, hogy testvér vagyok. Szóval mi az? Szóval pápa szépen magyarázza, hogy az egésznek az alapja az atyaság. Az emberek között testvériség, különösen Jézusban, és Jézus által kap új értelmet. Tessék, egy nagyon nehéz rész, de vergődjük át magunkat egy picikét, hogy, tehát látjuk, hogy van a vér szerinti testvériség, kvázi, az együstől való származás, Kain Ábel, identitása az, hogy testvérek, és az identitás elengedik. És van egy mélyebb testvériség, ami az atyaságból fakad, az Isten atyaságából fakad, egyeti atyátok Isten, és ti mindjárt testvérek vagytok. És most jön egy ilyen mélyebb megközelítése a testvériségnek, igazából keresztény megközelítése, amiről igazán nem szoktunk beszélni. Azt mondja Ferenc pápa, az emberek közötti testvériség különösen Jézusban és Jézus által kap új értelmet. Az ő halála és feltámadása által, ezt már nem szoktuk mondani. A kereszt a testvériség megalapításának végleges helye. Tehát mi testvériségünk, az, hogy most együtt vagyunk, nevünket nem tudjuk egymásnak, de tudjuk, hogy egy céghez tartozunk. Ennek az alapja Krisztus keresztje, halála és feltámadása, mondja Ferenc pápa. Tehát a kereszt a testvériség végleges helye. Figyeljük miért. Azért a testvériségi, amelyet az emberek önmaguk képlet képtelennek kialakítani. Jézus Krisztus, aki azért vállalta magára az emberi természetet, hogy megváltsa azt, és szerette az atyát mint halálig, mégpedig a kereszt halálig, feltámadása után új emberségben alkot minket újjá, amely teljes közösségben van az Isten akaratával, tervével, és magában hordozza a testvérésre szóló meghívás teljes megvalósítását. De most csak ennyit húznék alá ebből a nagyon elvont szakaszból, hogy a kereszt a testvériségnek egy új helye. Mert a kereszt által egy új nép lettünk, Isten megváltott népe vagyunk, és így Jézusban egy új viszony kezdődik az atyához. Értek? Tehát, mert egy, ami Istenünk, mindnyájunk atya, ezért eleve testvérek vagyunk. De Jézusban ez a testvériség szóval egy újabb bázist kap. Már nem csak a teremtés címén, hanem mert mindnyájan megváltottak vagyunk, így is kötődünk egymáshoz. Elveszett teljesen ez a tudat. Az ősegyházban, gondoljátok el, az első keresztény, amikor összejönnek, neki nincs más alapja a testvériségnek, ezért nagyon miért tudják meg, hogy testvéreim. Mert ők átélik, hogy mi összetartunk, mert mi tudjuk, hogy Krisztus megváltott népe vagyunk. Egy új nép vagyunk. Tudjátok, most nem akarom itt a Mécset külön izolálni a többi házas mozgalomtól, minden az egyháztól, de ez a mi sajátosság. Még azon belül is a Krisztus megváltásába fakadom, valamiféle összetartozásunk van. Ez olyan vagyunk itt többen Bencés diákok. Tehát, hogy a Bencés diákok, kiderül a másik Bencés diákok, eleve tegezem, tudjuk, hogy összetartozunk. Egy csomó közös tanárunk van, közös a múltunk. Összetartozunk. Sokrétű ez. Jézus az atya eredeti tervét valósítja meg, neki tulajdonítva az elsőséget mindenben. Tehát az én eredetem az, hogy atyám akaratát tegyem, én is az atya egy vagyok, ami az enyém, az az atyáé, ami az atyáé, az enyém. Tehát Jézus először megéri a fiúságot. Abszolút az atya elsőbségét vallja. Tehát az atya elsőbségének a megélése nélkül nem tud megvalósulni a testvériség. Tudjátok, ez mi családon belül is egy tekintélyt veszített társadalomban élünk. Kedveseim, szóval talán feleségek fele fordulva is mondom ezt, hogy az apaságot egy picikét fetisizálni nem baj. Ne féljünk ettől. És növeljétek ti feleségek, ti tudjátok fölnövelni a fiaiteket apává. Higgyétek el. Nem mumus csinálva az apából, mert jön az apa is elnadrágol, nem ez az apának a szerepe. De hogy apával megbeszélem, meg apával eldöntjük, szóval legyen apa. Figyeljünk erre oda. Szegény lányokat mindig sajnálom, mert sokszor csalódottak, hogy a férfi az nem férfi, az csak hogy gyámolítani való szegény kis nyomorék féreg. Tehát bocsássátok meg, hogy mi férfiak ilyenek vagyunk, de attól mit csináltok a fiatekből apát, jó? Tehát a Jézus az atya eredeti tervét valósítja meg, neki tulajdonítva az elsőbséget mindenben. Ám Krisztus azáltal, hogy az atya iránti szeretetből vállalja a halált, új és végleges kezdőpontot jelent mindannyiunk számára, arra kapunk meghívást, hogy benne ismerjük fel egymást testvérként, mint az egy apa gyermeke. Testvérek, értek, miről beszélek? Még miről szól a Szentírás? Tehát Jézus azáltal tud bennünket testvérekké tenni, hogy az atyának a primátusát meghagyja. És tehát a testvériségről való beszélgetésünk a mai délelőttben. Ez nagyon fontos, ehhez az atyaság fogalmát kialakítani. Mert atyaság nélkül nincs testvériség. És azt mondom, a szétesett hülye társadalmunkban nincsen más útunk, testvéreim. Szóval nagyon lelkesedtem, amikor a Szent Atyának ezt nagyon sokszor elolvastam ezt a levelét, mert megértettem a belsejét. És akkor elhatároztam, ezt el fogom nektek mondani. Szóval nem most lelkesedek föl tőletek. Mert valamit, én már Benedek pápának, mert ő írt azt a Lumen Fideit. Mikor megértettem azt, hogy miért esett szét Európa, miért szűnik meg Európa. Mert testvériséget hirdet atyaság nélkül. Nincsen testvériség atyaság nélkül. Akármilyen emancipációt hirdethetünk, apa pedig van. Egyik nő se tud magának gyereket produkálni, legalább apa is pervinni nélkül. Tudjátok, ez pihentetően elmondom. Mutka az akadémián volt, ami valami a KSH-nak volt valami jubileum megemlékezése, 65. vagy minden születésnapja, és egy külföldre szakadt hazánk fia tartotta, talán, nem tudom honnan, Bomból vagy honnan, az első előadást, és beszélt az Európai Házasság konvergencia, nem tudom milyen okos címe volt az előadásának, és akkor egyrészt elmondta az előadásba, csak apák azért érezzék a tekintét, elmondta az előadásában, hogy hányfajta apa lehetőség van ma Európában. Van ugye, tehát természetes apa is van, azt is megemlítették azért. Aztán van genetikai apa, és mondta, hogy valamelyik Európa országban perdik a genetikai apát gyerektartás, ugye, a vigyázatok jó. És akkor van azt mondja, hogy örökbefogadó apa, van jogi apa, a nyavaja tudja, hogy milyen apákat elsorolt. Mondtam, a pszichológusokra jó, meg fognak én ebből. Na és utána a fölrögtem, ez komolyan. Mikor arról beszélt az előadó, hogy ma a legnagyobb probléma Európában az anyaság, az anya megállapítása. Ugye, akik jogászok közöttünk pontosan tudják, Mater Certa est, Pater Incerta est, ugye a zsidóság is ennek az alapján áll, az anya örökíti a vallást. Ja, az ember fölröhög, hogy a mama biztos, hát ma az se biztos. És arra utalt, hogy ezt mindjárt ismerjük, hogy a egyik mamától leveszik a spermát, megtermékenyítik egy kémcsőbe, ugye, ez a genetikai apa lesz, és akkor mostan ki az anya, aki kihordta a gyereket, véranya, vagy nem tudom milyen minőségben, vagy pedig aki a vetét adta. Itt tartunk. Kedveseim, azt mondom ebben a pápával való együtt elmélkedésben, nagyon-nagyon tisztán kér. Tehát ez a családot érinti. Nem egyszerűen gyerekneveléstől van szó. És nem is patriarkális családképet akarok rátok erőtetni. De helyre kell tenni az apaságot is. Szóval voltunk valamilyen nemzeti konferencián, nem tudom, valamelyik minisztériumban, és ott szóval egyik református püspök kolléga szólalt föl, azt mondja, hát most már az apaság védelméről és a férjek emancipációjáról kell beszélni. Ugye, sok minden van ott, hogy igaz ez már. Muszáj. Nincs testvér. Nincs apaság és anyaság nélkül testvér. Higgyétek el. Maradjunk ilyen őskonzervatívak, én azt mondom. Tehát Jézus az atya eredeti tervét valósítja meg. Tehát maradjunk az apáknál. Neki tulajdonítva az elsőséget mindenben. Ám Krisztus azáltal, hogy az atya iránti szeretetből vállalja a halált, új és végleges kezdőpontot jelent mindannyiunk számára. Arra kapunk meghívást, hogy benne ismerjük fel egymást testvérként, mint az atya gyermekei. Ő maga a szövetség, az a személyes tér, amelyben kiengesztelődött az ember Istennel, és a testvérek egymással. Jézus kereszt halálában benne van a felülemelkedés a megosztottságon, amely a népek és a szövetség népe és a pogányok között fennáll. A pogányok egészen addig remény nélkül éltek, hiszen kívül álltak Isten ígéretének körén. Ahogyan az Efézusiaknak itt levően olvashatjuk, Jézus Krisztus az, aki önmagában kibékít minden embert. Tetszik érteni? Azt mondja ez a pápa atya, hogy a kereszten, amely a testvérségnek a végleges helye, ahol az ő személye a kiengesztelődés végleges helye, egy új testvériség jön létre, ami nem csak az atyaságon alapszik, hanem ő mindenkit megváltott, pogányt is, keresztény, férfit és nőt, és egy új testi is, az szétdarabozott ókori társadalomban egy új testvériséget hozott el közénk. Ez a testvériség. És ez új szövetségi testvériség. Jézus Krisztus az, aki önmagában kibékít minden embert. Ő maga a béke, mivel a két népből egyet hozott létre. Lebontotta az ellenségeskedést, a válaszfalat, amely külön választotta őket, és önmagában egyetlen népet, egyetlen új embert, egyetlen új emberiséget hozott létre. Tehát picikét itt a Szent, hogyha nem mászik bele, meg én sem fog belemászni, de érezzétek azt, amikor ti elmentek mondjuk gyónni, akkor nem csak Istennel, Krisztusban engesztelődtök ki a Szentlélek által, hanem egymással is kiengesztelődtök, és a testvériség erősödik közöttünk. Látszik, hogy individuális, egy nagyon személyes tett a gyónás, de mindig a testvériség is épül általa. Hiszen meg nem fogalmazottan mindjárt megéljük ezt azért, hogy mondom ti a házasságban, a papságomban, hogy amikor elmegyünk gyónni, akkor ez egy újulás. Vertikálisan és horizontálisan is egységesülünk. Tehát így a kereszt az új testvériségnek az alapja. Ezt megmondom, hogy nekem is új volt. Mindig mondtuk ezt, hogy tedőtek a válaszfalak mindenféle, csak nem rakja az ember össze, hogy mi is ez az új testvériség. Aki elfogadja Jézus Krisztus életét, és benne él, az elismeri Istent atyának, és teljesen odaadja magát neki, őt szereti minden felett. Tudjátok, múltkorjában újra olvastam II. János Pál pápának az Eucharisztia Ecclesia írását. És az elején beszél az oltári szentségről, ami nem más, mint Jézus önátadása az atyának. És amikor te áldozol, akkor az egy Krisztusban az oltári szentségben, átadod magad az atyának. Tehát így is igaz, hogy a szent közös szentáldozástok, vagy ha gyerekek miatt különmentek misére, a szentáldozástok a kettőtök egységét erősíti. Mert mindegyőtök Jézust veszi magához, aki az eukarisztiában egyé válik az atyával, ez a féltámadás. Ez itt élő kenyér az eukariszta, most nem megyek ebbe bele. Tehát aki elfogadja Krisztus életét és benne él, ez a szentáldozás, bűnbánat, akármit mondhatom, imádság. Az elismeri Istent atyának, és teljesen odaadja magát neki, őt szereti mindenek felett. A kiengesztelődött ember Istenben meglátja mindenki atyát, és következésképpen arra érez késztetést, hogy mindenkivel szemben nyitottan testvériségben éljen. Tehát óhatatlanul, ha te Krisztussal egyesült, különböző formában, akár ebben a mostani közösségben is, akkor az atyával is egyesülsz, és normálisan kinyílsz a testvériség fele, a másik ember fele. Tehát a vertikális és horizontális hivatás mindnyájunk az atyától kapjuk, név szerint a meghívásunkat a létbe is, ugyanakkor még nem izoláltan. Tehát mindenki fel nyitottság fakad az igazán megért kereszténységből. Isten családjában, ahol mindenki ugyanazon atya gyermeke, mivel Krisztusba oltva a fiúban gyermekek nincsenek, selejtes értékek. Ez a folytást rossz, de pontosan olvastam. Mindenki igazságos és érintetlen méltóság illet meg, Isten mindenkit szeret, Krisztus mindenkit megváltott vére által, mindnyájunkért halt meg a kereszten, és mindnyájunkért támad fel. Ez az oka, amiért nem maradhatunk közömbösek testvéreink sorsa iránt. Kedveseim, jó elszaladtunk látszólag az alapkérdéstől. Tehát a testvériség megélése különböző síkokon. Tehát ez nem egy luxus feladat. Az ember identitásához tartozik az, hogy testvér. Itt a Szentlélek, most durván mondom csak, ugye akár az őszülőkre gondolunk, akár a közös atyákra, akár a megváltottságunkra, ez a testvériség ontológiailag. És ez köt bennünket a vérszerinti testvérhez, ezt kéne valamiképpen továbbadni a gyerekeitek fele, és egy ilyenfajta testvériségben is megélni. Tehát egy picikét ezt úgy utána gondoljuk, most nem mondom, rengeteg van ám még vissza, mondhatnám itt még két orosztályig, de ha ezt meg, valamit megsejtetek, akkor értek, hogy nem luxus az, hogy tehát nem csak arról van szó, hogy gyerekek, szóval szeressük egymás gyerekek, hanem nagyon mély, a kereszténységnek egy nagyon mély megéléséről van szó, túl a vér szerinti összetartozáson. Köszönöm szépen!